Egyre több a jegyvizsgálók elleni támadás. Az első negyedévben elkövetett 24 esetet követően a második negyedévben tovább romlott a MÁV-START jegyvizsgálóit ért támadások száma, Miskolc és környékén nem kiugró ezen cselekedetek száma. Így 2024-ben már 55 esetben érte atrocitás őket munkavégzés közben. Ebből 30 alkalom tetlegesség, 23 tetleges becsületsértés, két esetben pedig 8 napon túl gyógyuló sérülést szenvedtek a MÁV-START munkatársai. Összeállításunkban először Váci Viktor, a MÁV Inform sajtóügyeletese számol be a részletekről, a riporter Sütő Dávid Pelé.
Tavalyi évben mennyi erőszakos cselekedet volt a MÁV jegyellenőreivel szemben? Mi volt a tapasztalat az elmúlt időszakban?
2023-ban a korábbi évek adataihoz képest sajnos megugrott az erőszakos cselekmények száma. Ez azt jelenti, hogy mintegy 40%-os növekedés volt tapasztalható. Ez tavaly 78 alkalmat jelent, ennyiszer szenvedtek el erőszakos támadást a jegyvizsgálók.
A tavalyi évre mondjuk Borsodabolyai-Zemplén, Vármegyére vagy Miskolcra tekintettel például milyen számok vannak?
2023-ban Borsodabolyai-Zemplén Vármegyében nem történt ilyen eset.
És az idei negyedév hogyan alakult? Mik a számok?
Idén a második negyedévben sajnos tovább romlott a jegyvizsgálókat ért támadások statisztikája. 2024-ben már 55 esetben érte atrocitás őket munkavégzés közben.
Milyen esetek fordulnak elő, illetve mi is a kiváltó oka ezeknek?
A legtöbb esetben szóbeli fenyegetőzésről van szó, de azon túl előfordult, hogy lekopték vagy megdobálták a kollégákat, de volt példa arra is, hogy sörrel leöntötték akár a munkáját végző jegyvizsgálót, és az agresszív utasok gyakran nem állnak meg a verbális erőszaknál, hanem lögdösik, megütik, megrúgják, vagy akár késsel sebesítik meg munkatársainkat. A legtöbb esetben az atrocitásokat szóváltás előzi meg, aminek a legjellemzőbb példája az, hogy az utas nem rendelkezik érvényes jeggyel, és azt a vonat vagy busz fedélzetén sem hajlandó megvásárolni. Az esetek egy részében pedig olyan jeggyel próbálnak utazni, amihez nem tudnak kedvezményre jogosító okmányt felmutatni.
Ebben az esetben mi a teendője egy ellenőrnek, hogyha egy utas nem rendelkezik például, vagy nem is akar jegyet vásárolni, vagy nincs is jegye, ilyenkor neki mi a teendője? Gondolom, hogy ezt követik a szóváltások.
Mindenféleképpen megpróbálja az érvényes jegyet megváltatni az utassal, ha szükséges, akkor a pótdíjat is kiszabni, illetve hogyha a jegyehez való okmánnyal nem rendelkezik, akkor a jegyár különbözetet kell megtérítetni vele, és jelentően az ilyen szóváltások után alakulnak ki ezek a támadások, melynek gyakran elszenvedői kollégáink.
A negyed évben melyik volt az a hónap, amikor a legtöbb eset volt, illetve mi is volt?
Idén májusban történt a legtöbb bántalmazás, ekkor 11 esetet regisztráltak, de februárban és júniusban is 10-10 alkalommal bántalmazták a munkájukat végző jegyellenőröket. A legproblémásabb vonal a Budapest-Bács-Szobvas útvonal volt, ahol 9 incidens történt, ezt követi a Ceglédi vasútvonal, ahol pedig 6 alkalommal történt ilyen eset.
Hogyan védi, hogyan segíti a munkatársait, a jegyellenőröket, milyen eszközökkel próbálják, tudják segíteni ezekben az esetekben?
A vonatokon dolgozó jegyvizsgálók 169 testkamerát használnak országszerte, ezek kép- és hangrögzítésére is alkalmas eszközök. Ezen kívül az újabb KISZ és FLIRT motorvonatok mindegyike már beépített fedélzeti kamerarendszer rendelkezik, illetve a volánbusznak is a járműveinek jelentős részén működnek fedélzeti kamerarendszerek, és az új járművek beszerzése során is ez egy fontos szempont, hogy az újabb beszerzésű járműveken is legyenek ilyen kamerák.
A jegyellenőrök egy ilyen eset után hogyan vannak, mennyire viseli meg őket az, hogy az utasok így viselkednek velük, akár lelkileg, akár fizikálisan, jegyellenőrök ezeket az atrocitásokat miként élik meg?
Fontos azt tudni, hogy akár szóbeli, akár fizikai bántalmazásról van szó, minden esetben rendőrségi feljelentést tesz a vasúttársaság, tehát a jegyvizsgálók, a buszvezetők, mozdonyvezetők és a rendészek is közfeladatot ellátó személyek, tehát tetleges bántalmazásuk mindenképp bűncselekménynek számít, és súlyos büntetésre számíthat, akár szabadságvesztésre is az elkövető. Mindenféleképpen a vasúttársaság segítséget nyújt az ilyen atrocitásokon átesett kollégáknak, és segíti felépülésüket, az eset feldolgozását, majd az újbóli munkába állásukat.
Például utasként esetleg mit tehetünk, mi segíthetünk-e ilyen esetben?
Sok esetben előfordul, hogy a többi utas is segít a kollégának a vitás eset rendezésében. Mindenféleképpen az már nagy segítség, ha nem fordulnak el, hanem utána esetleg tudják tanúsítani azt, hogy az esetben tulajdonképpen a támadás mikor, hogyan, milyen körülmények között történt a munkatársunk felé.
Üdvözlöm a telefonvonalban Janos Vucki Attilát, a Borsodabói Zemplén vármegyei rendőrfőkapitányság rendőr alezredesét, sajtószóvivőjét. Közfeladatokat ellátó emberek elleni erőszakról fogunk beszélgetni, kicsit kihegyezve itt az elmúlt időszakra, hogy a MÁV-nál a jegyellenőröket egyre több erőszak, egyre több atrocitás éri. Önök itt például Miskolc és környékén, vagy a Vármegyében tapasztalnak-e ilyet, vagy a jegyellenőrökkel, mozdonyvezetők, buszvezetőkkel kapcsolatosan, illetve hogy esetleg mi lehet ennek az oka, erről mit tudhatunk?
Üdvözlöm én is a kedves hallgatókat. Hát igen, sajnos tapasztaljuk mi is az ilyen előforduló atrocitásokat. Azonban azért azt megjegyezem, hogy azért nem igazán sűrű dologról van szó, nem igazán olyan bűncselekmény, amely naponta ugye előfordulna, de hát bizony, amikor előfordulnak, akkor ezekről mi hírt szoktunk adni, mégpedig pontosan azért, hogy az emberek legyenek tisztában azzal, hogyha egy kalauzzal, vagy egy járművezetővel, már mint egy villamosvezetővel, mozdonyvezetővel, vagy egy jegyellenőrrel kerülnek konfliktusba, akkor bizony az egy fokozott negatív következményekkel járhat számukra, hiszen a büntető törvénykönyv ugye fokozottan védi ezen személyeknek a kilétét, a fizikai kilétét, úgyhogy ezekről a hírekről rendszeresen, hogyha előfordulnak, vagy megesnek, de talán akkor mi ezekről rendszeresen szoktunk hírt adni. Egyébként, hogyha tovább vihetem a szót, akkor ugye hivatalos személy és közfeladatot ellátó személy. Ugye ezt a két fogalmat szoktuk hallani, vagy esetlegesen használni, és csak ugye nem minden esetben tudjuk, hogy mi a különbség. Gyakorlatilag a büntető törvénykönyv ugye felsorolja tételesen, konkrétan, hogy ki minősül hivatalos személynek. És akkor csak példálozó jelleggel mondok néhányat, ugye például a köztársasági elnök, az országgyűlési képviselők, a bírók, az ügyészek, a közjegyzők, önkormányzati képviselőtestületnek tagja, és akkor stb. Még sorolhatnám hosszú mondatokon keresztül, és külön meghatározza, ugye most beszélünk a közfeladatot ellátó személyekről, ilyen többek között ugye, amit ön is említett, ugye a villamosoknak a vezetők, autóbuszok vezetői, kalauzok, hogyha egész pontosan akarom idézni, akkor a közösségi közlekedési eszközt működtető, gazdálkodó szervezetnél végrehajtói feladatot ellátó személy e tevékenysége során. Nem, ugye ez egy kicsit ilyen bonyolultnak tűnő megfogalmazás, de ugye, hogyha le akarjuk egyszerűsíteni, akkor ezekről a személyekről van szó, ugye, akikről most beszéltünk, és ezeket a személyeket védi fokozottan az állam a maga jogi eszközeivel. Egyébként közfeladatot ellátó személy közé tartozik a szolgálati feladatot teljesítő honvéd, vagy éppen a polgárőr, ugye, aki szintén végzi a dolgát, az állami mentőszolgálat, vagy a mentésre feljogosított más szervezetnek a tagja, ugye akkor a egyházi személyek is például, egészségügyi dolgozók, iskolaőrség ugye van most már néhány éve, ugye akik iskolaőrök ugye a mi irányításunk alá tartoznak, ők szintén, vagy például más nem mondják még a postás is, akkor szintén lehetne még megint sorolni nagyon sokat. Tehát a lényeg az benne van a nevében, hogy közfeladatot ellátó személy kell, hogy legyen, ugye akinél a büntető jog az ő védelmét azt egy fokozott mértékben érvényesíti.
Ez a fokozott mérték, ez miben merül ki? ha valaki esetleg bármilyen módon, akár verbálisan, akár fizikai módon fellép egy közfeladatot ellátó személy ellen, akkor utána mi következik, ennek milyen következményei lehetnek?
Hát először kezdjük azon, hogy mi minősül ugye a közfeladatot ellátó személy elleni erőszaknak. Hát hogyha jogszerű eljárásában erőszakkal vagy fenyegetéssel akadályoz, ugye így fogalmaz a törvény. Tehát tulajdonképpen, hogyha mondjuk makalaúz kéri a jegyet, ugye veszünk egy nagyon egyszerű példát, és bizony mondjuk megakadályozza azt, hogy ellenőrizze magát a jegyet. Vagy éppen ugye ilyenkor szokott lenni, hogy a vita, hogy most akkor megmutatja neki, nem mutatja neki meg, gyakorlatilag, hogyha mondjuk kiderül, hogy blitzelt valaki, akkor mondjuk a intézkedni akar a kalauz, ugye fel akarja venni az adatait, vagy éppen jelezni akar a rendőrnek, és ugye magában az eljárásban erőszakkal vagy fenyegetéssel megakadályozza, vagy pedig kényszeríti. Vagy éppen ugye, ha már a legvégső esetben, nagy Isten, az eljárása alatt, tehát kvázi intézkedése alatt, vagy éppen amiatt, hogy őt meg akarja bírságolni, vagy amiatt, hogy ellenőrizni akarja a jegyét, emiatt bántalmazza. Gyakorlatilag klasszikus esetek, tehát gyakorlatilag ezt tilos ugye alkalmazni, vagy vele szemben ezt elkövetni, és alapesetben, ha mégis történik ilyen, akkor a törvény az 1 évtől 5 évig terjedő szabadságvesztés kiszabását rendeli. Tehát gyakorlatilag azért ez egy elég súlyos bűncselekmény, úgyhogy azért meggondolandó, hogy valóban, aki nem megfelelő viselkedést akar tanúsítani, akkor ennek bizony ezt figyelembe kell venni, és egyébként ez úgynevezett alapeset, de akár ettől többet is kiszabhat a törvény, 2-től 8 évig terjedő a szabadságvesztés, hogyha mondjuk a közfeladatát ellátó személlyel szemben ugye csoportosan lépnek föl. Tehát van egy társaság, és akkor ők ilyen galeri módon őt bántalmazzák, vagy fenyegetik. Vagy éppen, hogyha mondjuk van nála egy vascső, csak most mondok valamit, vagy egy bicska, akkor gyakorlatilag ugye itt már felfegyverkezve követi el ezt a cselekményt, ez már megint súlyosabban minősül, akkor még nagyobb büntetési tétellel fenyeget a törvény.
Abban az esetben milyen tanácsot tud adni, és ez egyfajta záró kérdés, összegzés lenne, hogyha utasként, utastársként látunk egy ilyen konfliktust, akár a kalauz és más utastársunk között, vagy a sofőr és más utastársunk között, esetleg egy ilyen szituációba érdemes-e bekapcsolódni és segítenünk, illetve azt hogyan tudjuk megtenni, hogy mi jogszabály követő módon segítsünk, akár mondjuk a kalóznak, vagy bárki másnak.
Na most ebben így ugye nehéz lenne azt mondani egyértelműen, hogy hát akkor már pedig mindenféleképpen mindig, ugye, ha valaki, nem tudom, a maga 30-40 kilójával olyan sok fizikai segítséget nem igazán tud nyújtani. Azonban, ha látjuk, hogy ezzel egy ilyen konfliktus van kialakulóban, akkor azért most már azt gondolom, hogy majdnem mindenkinél van mobiltelefon, nyugodtan kérhet segítséget akkor tőlünk, mármint rendőrségtől, akkor a 112-n nyugodtan tud tegyen egy bejelentést, és gyakorlatilag amíg ott a verbális, remélhetőleg ugye tovább nem megy el, de amíg a verbális szóváltás történik, ugye akkor addigra kiér a rendőr, és gyakorlatilag akkor ő igazából rendet tesz, hogyha arra szükség van, vagy éppen eljár, hogyha ne adj Isten, már történt valamilyen bűncselekmény. De hát, hogyha mi utasok többen vagyunk, és mondjuk a kalauz legalább szóban támogatja az ember, hogy már pedig igen, ugye ő a munkáját végzi, és hát azért működjünk már közre, mi utasok, annyi kötelezettsége minden utasnak van, akkor ez természetes szintén egy megengedett. Egyébként a büntető törvénykönyvben van egy olyan tényállás is, illetve szövegszerűen, hogy hivatalos személy vagy közfeladatot ellátó személy támogatója elleni erőszak. Tehát, hogyha például ez a garázda személy, mondjuk még neki áll feljebb, hogy mi utasként támogatnánk legalább szóban a kalauz, és akkor még neki áll feljebb, hogy na, akkor oda menne, és ő próbál valamilyen erőszakot alkalmazni a támogató ellen, akkor szintén ugyanilyen szigorral sújt le a törvény, ugye erre az elkövetőre ebben az esetben is. Tehát gyakorlatilag ilyen esetben mi is fokozott jogi védelem alatt állunk.
Összeállításomat Lubinszky Máriával, a Miskolci Egyetem Tanárképző Intézet egyetemi oktatójával, szakszichológussal folytatom. Szakszichológusként hogyan látja, Mi is ez a nagy ellenszenv, egyfajta erőszakosság, sűrű atrocitás a jegyellenőrök, buszsofőrök, sofőrökkel szemben? Hogyan látja ezt?
Én azt gondolom, hogy ellenőrnek lenni, buszsofőrnek lenni, tehát olyan szituációkban lenni, ahol szankciókat, szabályokat kell betartatni nagyon-nagyon sokféle emberrel. Ez azt jelenti, hogy ez egy mini társadalom, egy buszon, egy vonaton, egy villamoson, és hogy ott gyakorlatilag kicsiben a társadalom összes problémája és az emberek mentális állapotának, a mentális jólétének a teljes tükörképe, illetve a jólét hiányának a teljes tükörképe rajtuk ütközik ki. Amikor egy szabályszerű eljárás történik, mondjuk egy jegyellenőr kér egy jegyet, vagy esetleg büntet, de még csak büntetésre kell, mert egyébként egy sima ellenőrzésnél is nagyon sokszor nagyon intenzív agressziót vált ki ez a hétköznapi emberekből, majdhogy nem azt kell, hogy mondjam, hogy életkortól függetlenül. Ilyenkor az első alapszabály, amit szoktunk mondani, hogy ez a személy, aki bármilyen szinten de szabályokat kér, vagy a betartást ellenőrzi, ő egy projekciós felület. És olyan, mikor egy kicsit beleütközünk egy falba, és azt jelenti, hogy projekciós felület, hogy az összes egyébként máshol felgyülemlett feszültséget, mondjuk egy fiatal az iskolában rossz jegyet kap, vagy szerelmi bánata van, vagy a felnőtteknél ugyanígy, tehát rengeteg feldolgozatlan csomagot hordunk magunkkal. És amikor ilyen van, akkor viszont ott kijön. És ez nem kell feltétlen ehhez rossz állapotban lenni, hanem egyszerűen csak maga a szituáció, hogy egy komfortzónába lép be egy ellenőr mindig. Egy kényelmi, ugye utazik az utas, ugye végre eljut A-ból B-be, és akkor egyszerűen csak nincs kedve elővenni a jegyet, vagy nincs mit elővenni. Tehát ez egy nagyon feszültségnek kitett foglalkozás, viszont az is biztos, hogy nagyon-nagyon fokozott és nagyon megnőtt a feszültség szintje az utasoknak. És azért mondom az utas, mert ez egy gyűjtőfogalom ebben az esetben, és nagyon-nagyon nehéz kontrollálni ezt a felgyülemlett feszültséget. És sokkal könnyebb egy agresszív választ adni, egyébként nagyon sokszor a tetlegességig is fajul sajnos nekik. Úgyhogy, és állapotrosszabbodás van, mentális állapotrosszabbodás, különösen a COVID időszak óta. Ezt egyébként a társadalom minden szegmensében érezzük, az oktatási rendszerben is, de a hétköznapi életben is.
Ha létrejön ez a szituáció, itt ugye a MÁV részéről beszámoltak arról, hogy általában, ugye itt ön is említette, hogy esetek nagy százalékában pont az ellenőrzéskor és akkor jön elő, amikor mondjuk nincs jegy, vagy nincs kedvezményre jogosító igazolvány, és ezt próbálja szankciókat betartatni az ellenőr. Egy ilyen szituációt amúgy hogyan lehet jól kezelni, hogy akár mondjuk tetlegességig ne fajuljon, vagy akár verbális téren se fajuljon el. Miként lehet ezt jól kezelni?
Én nagyon fontosnak tartanám a jegyellenőröknek a pszichoedukációját, ez a szó azt jelenti, hogy a speciális felkészítését, mert van néhány olyan kompetencia, amit fejleszteni lehet, ami nem velünk született. Az egyik például a mentális fékrendszernek a stabilitása. Ez úgy képzeljük el, mint egy autóban, ugye a kézifék, a rendes fék. Ez a mentális fékrendszer, ez azt jelenti, hogy tudom szabályozni a felgyülemlett vagy a keletkezett indulatot, ami abban a helyzetben előjön. Na most egy ellenőrnél rendkívül fontos, hogy az első reakció, amikor ő kap egy adag indulatot abban a helyzetben, akkor tudjon ne ugyanúgy indulattal reagálni. Viszont ez egy óriási kihívás, és ez egy nagyon-nagyon-nagyon nehéz feladat. Én azt gondolom, hogy nagyon sok múlik az ellenőröknek a személyiségén, és nagyon könnyen ki lehet égni ebbe a munkakörbe, mert sokkal több feszültséget kapnak. Tehát ez a mentális fékrendszer, a rugalmasság nagyon fontos, a kommunikációs hatékonyság, tehát hogy azt tudják erősíteni az utasokba, hogy ezért nem a világ vége, tehát hogy ez egyszerűen egy teljesen szabályszerű, normális eljárás, tehát hogy tudjanak világosan, nyugodtan, higgadtan kommunikálni. A következő ilyen képesség, ez a megküzdési képesség, hogy előre vigye az ő viselkedése, a folyamatokat. Nagyon sokszor egyébként, amikor már fáradt egy ellenőr, vagy aznap éppen pont több nehéz esettel találkozik, nagyon-nagyon könnyű kibillenni a szerepből, és agresszív választ adni. Akkor viszont elfajul a helyzet. És ezért tartom nagyon fontosnak a témát is, és nagyon örülök, hogy erről beszélgetünk, mert nem csak az ellenőrökről van itt, hanem mindenki, tehát hogy a bolti eladók, a hivatali ügyintézők, a kormányablakoknál ülőtet, akik emberekkel kontaktálnak, ott szerintem társadalmi szinten ez egy kórkép, hogy a mentális állapot rosszabbodás az a kötekedésbe, a saját hibának a belátás képtelenségében jön ki, ugyanis nagyon sokszor ugye nincs igaza az utasnak, tehát hogyha nincs jegy, akkor nincs jegy. Viszont nagyon sokszor ugye ezt ők nem fogadják el, tehát hogy a valóságot el tudják fogadtatni a másik személlyel, ez egy óriási terhelés. És nagyon fontos lenne, hogy ők rendszeresen kapjanak, vagy szupervíziót. Tudom, hogy ezek illúziók, mert hogy a rendszer nem alkalmas erre, vagy nincs ugye kiépítve ez a mentálhigiénis támogatás, de akár önerőből is, de fel lehet készülni ezekre a munkanapokra úgy, hogy ők ne menjenek tönkre, mert egy idő után, hogyha tartós stresszben dolgozik valaki, biztos, hogy meg fognak jelenni a pszichoszomatikus tünetek. Kardiovaszkuláris tünetek, ugye szív- és érrendszer, gyomor, bélrendszer a leggyakoribb, a elsődleges rizikófaktorok. Hogyha valaki tartós stresszben él, tehát nagyon fontos lenne erre odafigyelni és megtanulni vigyázni magukra.
Hát itt említettük, hogy fontos a mentálhigiénis támogatás. Itt egy ilyen eset után mekkora segítség, lökés lehet úgymond az átlendülésen, hogyha mondjuk egy ilyen mentálhigiénis háttértámogatás lenne, vagy akár van valamennyire minimálisan, mekkora segítség kell egy ellenőrnek, egy sofőrnek, egy kormányablakban ülőnek, egy ilyen mondjuk úgy nehéz nap után, amikor több nehéz esettel találkozik.
Én nagyon fontosnak tartom, hogy két irányból kell támadni a stressz ellen. Az egyik, az az intézményes szint. És a valóság talaján maradva azért egy fél évente, évente legalább akár egy előadást meghallgatni, ahol többen ott vannak, vagy az már nagyon jó lenne, hogyha akár kis csoportos szupervízióra, vagy ilyen kiégés menedzsment workshopokra lehetne lehetőségük, ezeknek a munkavállalóknak, hogy egyáltalán tudják, hogy felismerjék azokat a jeleket, felismerjék azokat a helyzeteket, ahol például különféle megküzdési stratégiákat kell alkalmazni. Ahogy egy konkrét példát mondja, a konfliktuskezelésből is van ugye a kompromisszumra törekvés, a probléma megoldás, van az elkerülés. Van a versengés, amikor addig gyűrűm, csavarom, amíg valami nagyobb feszültség nem keletkezik, és hogy mindegyik lehet hatékony, és az ezek közötti rugalmasságot kell gyakorolni, és egyáltalán tájékoztatni őket, mert általában az a tapasztalat, hogy egy vagy két domináns stratégia van. Hogyha egy ellenőr ügyes, akkor mondjuk mindig tud probléma megoldó lenni, de nagyon sokan, nagyon sokszor azt látjuk, hogy inkább a végletekbe való reakciók jelennek meg. Tehát, hogy egyáltalán tudják, hogy van eszköztár, és ezt az eszköztárat megismertetni. A másik front, amit említettem, az a magánélet, az a személyes szint, az a ilyen modern kifejezéssel élve, ez a self-coaching, hogy saját magunkon is meg kell tudni tanulni segíteni egy feszültséggel teli nap után, valamilyen úton, módon, de a helyén kezelni a problémákat, mert hogyha valaki elkezdi magára venni, hogy igen, én nem jó ellenőr vagyok, nem jól csinálom, túl sok a feszültség, az nagyon-nagyon romboló, és ez nagyon-nagyon erősen stresszkeltő. A helyén kezelni az azt jelenti, hogy tudatában lenni annak, hogy nem ő neki szól, az utasok feszültsége. De ez sem vele született képesség. Nagyon fontos egyébként az egyéni rekreációs rutin, hogyha valaki hazaér, akkor otthon milyen millióbe kerül, otthon mik azok a stratégiák, amik megnyugtatják. Nagyon sokszor látom azt sajnos, hogy inkább a destruktív üzemmódok kerülnek előtérbe egy bizonyos stressz szint után. És ez az, amiben nagyon fontos az önismeret, és az önismeret fejlesztésének a fontossága, hogy meg kell tanulni, hogy kinek mi válik be. Tehát, hogy én nekem például az válik be, hogyha elmegyek, és akkor kapálok egy kicsit, vagy gyomlálok. Egy nehéz nap után, ugye én pszichológusként dolgozok, ugye nagyon sokszor van, hogy azért kimerülten érkezek haza, vagy elmegyek futni, de ez teljesen nagyon-nagyon széles a repertoár, de ez is energiaigényes, és ez is a pszichológiai kultúra része, hogy valakinek az öngondoskodásának a részévé váljon az, hogy vigyázzon magára. Sokszor a másik embertől várjuk, hogy na, akkor csinálj valamit velem, vagy mondj valamit, de hogy ez is nagyon fontos, a társas támasz, de az első kör az mindig saját magunknál kezdődik.
Utastársként, vagy más utasként esetleg, ha ilyen szituációt látunk, tapasztalunk, hogyan tudunk esetlegesen segíteni, vagy tényleg az a jobb, hogyha nem is szólunk bele?
Egy szociálpszichológiai jelenség, ezt nagyon-nagyon régen leírta a szociálpszichológia azt, hogy ilyen esetekben nagyon sokszor van a felelősségnek a megoszlása, hogy mondjuk ülünk egy vonat, fülkében tele van a vonat, és ugye van egy feszültséggel teli helyzet, és nagyon-nagyon érdekes, mert sokszor előfordul, hogy senki nem szól. Tehát, hogy az utasok úgy tesznek, minthogyha nem lennének, mert hogy mindenki azt gondolja, hogy szóljon a másik. De ha a másik nem szól, akkor én se szólok. Tehát az egyik reakció az ez, hogy inkább az elkerülés megoldását választják az utasok. Nagyon sokan úgy vannak vele, hogy inkább nem avatkoznak bele. Az én véleményem az, hogy nyilván attól függ, hogy milyen a szituáció, ki van, ki a célcsoport, tehát hogy kikkel történik egyáltalán mi a probléma. De hogyha lehetőségünk van, akkor én támogatnám a segítségnyújtásra, mind a két félnek a nyújtandó támogatásra. Tehát, hogyha a kalauz vagy ellenőr téri támogatás, ha csak nincs életveszély vagy fizikai erőszaknak a veszélye, akkor én azt gondolom, hogy nyugodtan, tehát, hogy egy közösség, az az utazó közösség, aki mondjuk Budapestről Miskolcra vagy Miskolcról Budapestre utazik. Átmenetileg, de egy közösség része vagyunk, és ez felelősség. Tehát, hogyha lehet, akkor inkább, ha van mód rá, akár a megnyugtatás, akár a felek szétválasztása, akár átmeneti segítségkérés, hogy akkor addig szólok egy másik kalauznak. Tehát, hogy nagyon egyszerű módon nem nyakig belemenni a helyzetbe, de hogyha szükséges, akkor társas támasz nyújtása az nagyon fontos lehet, és saját magunknak is jó, mert az meg aznak rá egy jó cselekedet, hogy esetleg egy idős embert, vagy egy fáradt, kimerült ellenőrt meg tudunk védeni, vagy egyáltalán elsimítani a helyzetet.
Egyre több a jegyvizsgálók elleni támadás, ezzel kapcsolatban készítettünk összeállítást. A riporter Sütő Dávid Pelé volt.